Az Anya kérek még a Hozzátáplálás egyszerűen és a Válogatós gyerekek című könyvei után Ambrus Éva most olyan szülőknek ad segítséget és 134 receptet, akiknek kisgyereke gluténra, tejre vagy tojásra érzékeny. Szerzőtársával, Pintér Mónikával, aki három multiallergiás kisgyermek édesanyja, és mentes ételeivel nap mint nap helytáll a konyhában, sok hasznos információt is adnak az ételallergiáról, a Mentesen is teljesen című új könyvben. Ez a kötet igazán felhasználóbarát, és azt sugallja, hogy az ilyen étrendre való áttérés nem is olyan nehéz, mint gondolnánk.
A Manó Menü csoport tagjai között rengetegen voltak, akik jelezték ezt, hogy ezzel a problémával küzdenek, és szeretnék, hogy segítsük őket. Úgyhogy innen is jött magának a könyvnek az ötlete, hogy ebbe az anyukákat segítsük, hogy könnyebben eligazodjanak az útvesztőkben, és recepteket kapjanak ahhoz, hogy ezt kivitelezni tudják a mindennapokban.
Mennyi információt kapnak arról, hogy milyen tünetek jelezhetik ezt a problémát? Mert én attól tartok, hogy nagyon sokan hosszú utat járnak be odáig, amíg rájönnek, hogy a pici baba ilyen problémákkal küzd.
Igen, ugye az az igazság, hogy nagyon szerteágazó lehet az allergiáknak vagy az intoleranciáknak a tünete egy-egy babáknál, és sokszor olyan eltérések is lehetnek, hogy gondolhatja azt egy laikus anyuka, hogy na, ha a másiknál nem ez volt, nálunk pedig ez van, akkor esetleg nem allergia van a háttérben, tehát mindig azt, bár a könyvben is végigvesszük a tejtojás és a glutén érzékenységnek, illetve az allergiáknak a jellemző tüneteit, de mindig arra próbáljuk ösztökélni a szülőket is, hogyha bármit tapasztalnak, ami az addig megszokottól eltér, ez legyen akár egy bőrtünet, egy emésztőrendszeri tünet, egy hányás, vagy bármi, akkor azt a gyermekorvossal beszéljék meg, és semmiképpen ne kezdjenek indokolatlanul diétába, addig, amíg a hozzáértő szakemberhez nem tudtak fordulni.
Mennyi idős gyerekek számára készült ez a könyv? Úgy értem, hogy az ételek szempontjából nyilván a szülő az, aki meg kell, hogy tanulja, hogy mivel tudja helyettesíteni ezeket az alapanyagokat?
De igazából már nagyon pici kortól, tehát a hozzátáplálás idejétől is segíti a szülőket ez a könyv, úgyhogy nincs korhatár ilyen szempontból, tehát azt mondjuk, hogy hozzátáplálás időszakától egészen akár 99 éves korig is, mert hogy itt a cél az volt, hogy egy olyan családoknak szóló receptes könyvet és tudásanyaggal felvértezett könyvet hozzunk létre, ami nem csak az allergiáknak és az intoleranciáknak a világába segíti őket információkkal, hanem aztán 134 olyan recept is helyet kapott, ami tényleg piciknek, nagyoknak, mindenkinek egyaránt megfelelő.
Mennyire kellett a receptek kialakításánál foglalkoznod azzal, hogy az ízvilága megmaradjon ezeknek a hagyományos ételeknek? Ugye nagyon sok olyan étel van, ami egyébként a konyhában ismerős a családoknál, csak most ugye egészen másból készült. De nyilván az ízek azok fontosak.
Igen, ugye az én családomban nincsen érintettség allergia tekintetében, úgyhogy nekünk nem kellett tejtojás és gluténmentesen étkeznünk eddig. Természetesen eddig is voltak olyan ételek, amik mondjuk ezektől mentesek voltak, de nem volt feltétlenül cél, úgyhogy amikor a recepteket összeállítottuk Pintér Mónikával, aki ugye a könyv másik szerzője, akkor gyakorlatilag nekem az volt a célom, mivel én nem voltam kompromisszumkész a tekintetben, hogy nagyon mással is megelégettem, vagy sokkal kevésbé az eredeti receptúrához hasonló ízélményt is elfogadtam volna. Úgyhogy nagyon sokszor volt olyan, hogy egy-egy receptet azt újra készítettünk, még egy picit variáltunk rajta, mert én nagyon szerettem volna nagyon-nagyon hasonló ízeket az eredeti receptekhez képest, illetve olyan receptek is belekerültek a könyvbe, amiknek nem kellett megfelelniük ezeknek az elvárásoknak, hogy valamilyen klasszikus recepthez hasonlítsanak. Ugye ez akár egy csicseri omlet, vagy egy vörös lencsés lepény, vagy egy olyan keksz, ami igazából hozhatja az olyan újdonság erejét, amivel aztán egy olyan családnak is segítség, akik esetleg csak változatosságot szeretnének a mindennapokban.
Teljesen laikusként én azt gondolnám, hogy ami a legnagyobb erőpróba, az a tej helyettesítése. Ugye gluténmentes alapanyagokból nagyon sok van már, viszont egy kisgyerek étrendjében a tej, mint alapanyag, nagyon benne van. Hát tejve grizmadár tej és főzelékek, amik tejföllel, tejszínnel készülnek. Szóval, hogy én innen nézve, ahogy így végiglapoztam a könyvet, ott kezdtem el sóhajtozni, hogy is lehet ezt megoldani.
Én biztos vagyok benne, hogy azoknál, akik egyébként legelőször szembe találkoznak ezzel a dolggal, vagy akár megkapják ezt a diagnózist, hogy akkor kedves anyuka holnaptól mondjuk tej és tojásmentesen, vagy tej és gluténmentesen, vagy bármitől mentesen kell elkészíteni az ételeket, akkor ugyanezt érzik, hogy hú, hát ez szinte kivitelezhetetlen, de az a szerencsés helyzet van ma már, hogy annyira jó alapanyagok, helyettesítő alapanyagok érhetőek el bármelyik kis boltnak is a választékában akár, de ugye pont azt mutatjuk meg a könyvben is, hogy akár otthon is nagyon könnyen elkészíthetőek ezek a tejhelyettesítő italok, vagy túróhelyettesítő készítmények, vagy sajtokat, sajtkrémeket helyettesítő készítmények, hogy igazából már nem feltétlenül kell, hogy ez aggodalommal töltsön el minket, sokkal inkább mondom, egy új ízvilágot is akár behozhat a mindennapokba.
Mesélsz arról, hogy a tejtermékeket mondjuk házilag mivel lehet helyettesíteni?
Igen, maguknak a tejnek, mint ital akár, meg süteményekben, ételekhez használt helyettesítője, ezek a növényi italok, tehát a zabból, a rizsből, dióból, kókuszból, mandulából készült italok, amelyek ugye funkcionalitását tekintve teljes egészében helyettesítik a tejet, ugye beltartalmi értékét tekintve nem. Ugye itt pont erről írunk is a könyvben, hogy egyébként akkor mi az, amivel beltartalmi, tehát vitaminásványi anyag szempontjából lehet a tejet helyettesíteni más alapanyagokkal. De például a tejszínt, azt egy kesúdióból vagy zabból készült recepttel, vagy hát kesútejszínnek hívjuk, ugye meg zabtejszínnek, de ez nem jó megfogalmazás, mert ugye nem tejszínt, vagy ugye a tejfölöket is lehet akár ilyen napraforgó magból, kesúdióból, rizsből készült különböző keverékekkel helyettesíteni. Tehát gyakorlatilag ezeket a növényi alapanyagokat próbáljuk olyan állagba, ízbe hozni, ami közel nagyon hasonló az eredetihez. Példát mondjuk a túrót, az például fantasztikus lehet kölesből készült hamis köles túróval helyettesíteni, vagy például a csicseribből készült csedár sajt is például, vagy mandulából készült ilyen rikottához hasonló sajtok, ezek mind-mind olyanok, amik nagyon, nagyon jól használhatóak, és ugye ez a sörélesztő pehely, ami például a sajtos ízt fogja tudni nekünk visszahozni, vagy ugye a fekete só, ami meg a tojás azt a jellegzetes ízét és illatát fogja tudni hozni. Tehát gyakorlatilag most már nem csak szemnek nagyon hasonló, hanem az ízlelő bimbóknak is kedvező recepteket tudtunk belecsempészni a könyvbe.
Elképesztő egyébként ez a rész, ahol ilyen sajthelyettesítés történik, például itt a szezám trapista, ez egészen lenyűgöző, és az embernek kedve támad kipróbálni, mert hogy elég hihetetlen, hogy azt az ízvilágot kapjuk vissza. Ugye a zabital, rizsital, ami készen kapható, aztán mandulaital, tehát hogy ezek is kerüljenek be a háztartásba, vagy azt mondod, hogy inkább készítsük el? Tehát mi a jobb a gyereknek?
Én nem szeretnék rossz perceket okozni azoknak, akiknek esetleg nincs idejük arra, hogy minden áldott nap ő maguk készítsék otthonra az ilyen helyettesítő termékeket. Most már igazából a kereskedelmi forgalomban is megtalálható nagyon sok olyan helyettesítő, amelyeknek az összetétele egyébként eléggé jó. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt nézzük meg, tehát fordítsuk meg a terméket, és nézzük meg, hogy mi az összetétele, mi van benne, mert bizony azért lehet találni olyanokat, amelyek azért hát tartalmaznak olyan emulgiálószereket, aromákat, tartósítószert, olyan dolgokat, amelyek nem biztos, hogy jó az, hogyha hosszú távon fogyasztjuk minden nap, akár naponta többször. Persze alkalomszerűen ezekkel sincsen semmi gond. De akiknek viszont van idejük, azoknak azért ajánlom azt, hogy mindenképpen próbálják meg az otthon elkészített ízeket, mert akár ki lehet tapasztalni, ki lehet próbálni olyan kombinációkat, amely aztán kiderül, hogy sokkal ízletesebb lesz a mi számunkra, vagy könnyebben fogyasztható lesz. Ilyen volt például, amikor a fotózást tartottuk, például a dió és a kókusz italnak egy keveréke, amit nyilvánvalóan nem lehet kapni a kereskedelmi forgalomba, viszont ugye mi a kettő maradékát összeöntöttük, és úgy tettük be a hűtőbe a következő napra, hogy tudjuk még esetleg használni a későbbi receptekhez, és aztán annyira ízlett ott mindenkinek, hogy utána már a kávékat ezzel ittuk napközben is, meg reggel is, tehát hogy összetudunk olyan ízkombinációkat mi magunk állítani, amit aztán egyébként a boltok polcain nem találunk meg.
Mivel váltható ki a tojás? Mert ugye a kötőanyagra gondol mindenki, hogy egy palacsintánál, vagy egy fasírtnál, bármilyen ételnél azért ő neki feladata van, az ízéről nem is beszélve.
Igen, ugye kötőanyagként szerencsére azért sok mindennel tudjuk helyettesíteni, ugye ez nyilván ételtípusonként függ, tehát nincs egy olyan általános helyettesítési módszer, ami mindig mindenhol működik, mert most mondok egy példát, ugye ez a csiamag vízzel elkeverve kötőanyagként nagyon-nagyon jól működik, vagy ugye a lemmag, darált lemmag vízben feloldva nagyon-nagyon jól működik, mint kötőanyag, nyilván abból nem tudunk egy rántottához hasonló dolgot készíteni. Vagy ugyanez például süteményeknél, a banán, vagy az almaszósz, az nagyon-nagyon jól működik tojás helyettesítőként, de nyilván megint egy sós ételhez, vagy egy rántottához nem használható. Tehát igazából ételtípusonként eltérő, hogy a tojást azt mivel és hogyan is tudjuk helyettesíteni, de igazából ez a csicseri borsónak a leve, az például nagyon jó tojás fehérje helyettesítő, tehát abból készül például a habcsók is, meg a habkarika is a receptbe, de ugye aztán van, hogy a nedvesítés hatását például egy növényolajjal is nagyon jól ki lehet váltani, vagy ugye a szódabikarbóna és ecet kombinációja, tehát ezek mind nagyon jók is helyettesítők, például omlett helyettesítésére, tofu, vagy például a csicseri borsó is, csicseri borsó liszt, ezek mind nagyon jól használhatóak, amikor egy ilyen testesebb állagra van szükség, és ugye, ahogy mondtam, az ízt, a sörélesztőpehely, az például nagyon jól hozza a sajtoknál, és a fekete só pedig ugye a tojás tekintetében.
Hogyha a könyvet nézzük, olyan szempontból, hogy mennyire használható, elmondanád a szerkezetét, és hogy milyen támpontok vannak a szülőknek, amik megkönnyítik ennek a használatát is, meg egyáltalán erre az étrendre való átállást, vagy ezeknek az ételeknek a készítését, mert hogy nagyon helyes, hogy minden lapján van egy ilyen komoly jelrendszer. Sok-sok kis körben jelek, amik mutatják, hogy éppen ez az étel hová tartozik.
Igazából ugye van benne egy bevezető rész, ahol a gluténérzékenységet, a tejallergiát és a tojás allergiát vesézzük egy picit ki, azzal kapcsolatban, hogy ugye mi az allergia és az intolerancia között a különbség, milyen típusai lehetnek az egyes ételallergiáknak, és melyek azok a tünetek, amelyek, hogyha valószínűleg érintettek vagyunk ezek valamelyikében, akkor tapasztaltunk magunkon vagy a gyermekünkön, illetve azt is beleírtuk, hogy azért jellemzően milyen diagnosztikai eszközöket használnak a szakemberek, mert sokszor sokan félnek a diagnosztikai, hogy azért nem viszik el a gyermeket orvostól, mert mindenféle legendákat hallanak arról, hogy ezek esetleg fájdalmas vizsgálatok, vagy bármilyen egyéb gondot okoznak, és így gyakorlatilag ezt szeretnénk megcáfolni, hogy most már szó nincs ezekről a dolgokról, amik még sajnos mindig a köztudatban benne vannak. És ugye van egy olyan rész is benne, hogy mit tudunk tenni, hogyha megkapjuk ezt az információt, hogy akkor holnaptól vagy holnap utántól valamitől mentesen kell a konyhánkat vezetnünk, hogy a vásárlásnál mire érdemes odafigyelni, milyen a megfelelő étrendnek a kialakítása, esetleg mi az, amire főzés közben nagyon oda kell figyelni, ugye akár a gluténérzékenységnél ez a gluténszennyeződésre, ugye esetleg milyen keresztallergének lehetnek, amelyekre szintén nagyon figyelni kell, és egy olyan táblázatot is belecsempítünk, intéztünk, amelyek azt tartalmazzák, hogy milyen álneveken találkozhatunk egyébként a gluténnel, a tojással, vagy a tejjel a különböző boltban kapható termékeknél. És ugye amúgy a receptek pedig úgy kerültek összeállításra, hogy van egy jó sok alapreceptet magában foglaló része, hogy gyakorlatilag a pékárukat, a tejtermékeket, amelyek ilyen mindennapi életünkben olyan-olyan természetes, hogy jelen vannak, ezeket hogy tudjuk otthon elkészíteni, és jó sok reggeli, tízórai és uzsonna receptet csempésztünk még bele, ebéd és vacsora ételeket is, tehát főétkezésekhez, édességeket is, mert hát ugye főleg, hogy gyerekekről van szó, vagy édesebb szájú felnőttekről a családba, akkor ők sem maradjanak ki a jóból, és sok-sok ünnepi finomsággal is készültünk egyébként, főleg így a karácsonyi időszakra vonatkozóan, hogy a mentes családtagjaink is velünk együtt élvezhessék az ünnepnek az ízeit.
Bársonyos céklakrémleves almával, növényi feta sajttal, aztán ananászos, barackos, sajtos csirkemell kölessel, spenótos tejszínes rakott tészta csirkemellel. Szóval tényleg olyan, hogy nem csak a picikre kell gondolni. Mert hogyha valaki meglátja mondjuk a borítót, akkor azt gondolhatja, hogy jó, akkor, hogyha van kicsi gyerekem, akkor neki ez való, ha nincs, akkor nem. De nem erről van szó, mert tényleg az egész család számára izgalmas ételeket kínáltok.
Igen, ez volt a cél, hogy tényleg a családi együttétkezés az mindenképpen biztosított lehessen, tehát ne az legyen, hogy ebből a könyvből mondjuk csak gyerekeknek, vagy csak felnőtteknek lehet főzni, hanem tényleg arra próbáltunk meg odafigyelni, hogy mindenképpen mindenki számára nagyon gazdag alapanyagból, nagyon finom és gazdag ízvilágú ételek szülessenek.
Én mindig azt csinálom, hogyha ilyen mentes ételekkel kapcsolatos receptkönyvet kapok, vagy azzal dolgozom, hogy megnézem, hogy azok az ételek, amik tényleg egy kívülálló számára teljesen elképzelhetetlenek, mint mondjuk a körözött, a tejmentes körözött, vagy a bundás kenyér tojás nélkül. Szóval, hogy amikor azt gondolná az ember, hogy mindent ki kell vonni belőle, vagy helyettesíteni kell, ami a lényeg. És azt gondolnám, hogy a receptek kitalálásakor ez adja a legnagyobb fejtörést.
Az az igazság, hogy én is azt gondoltam, amikor bő egy évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni ezen a könyvön, akkor én is azt gondoltam, hogy hú, ez egy nehéz falat lesz, mert vegyünk például egy hamis rákóczi túrost, amihez aztán tényleg tojás kell nagyon sok, valamilyen gabona alapú, de mondjuk liszt kell nagyon sok.
Túró.
És ugye túró, igen, tehát hogy igazából minden. Hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy tényleg finom legyen, mert mondom még egyszer, én nem voltam az, aki azt mondtam, hogy nem baj, ha csak kicsit hasonló is, de legalább majdnem olyan, mert ugye én azt mondtam, hogy nem, hát az én ízvilágom nincs még ilyen szempontból elferdítve, tehát hogy én ragaszkodtam az eredeti ízekhez, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után, néhány hónap után egyébként az embernek rááll a szeme, az ízlése, a keze, ugyanúgy, mint ahogy szerintem egy gyakorlott háziasszony az nem recept alapján főz, sütni igen, mert az egy gyógyszertári mérleg szükségeltetik a sütéshez, hogy tényleg pontos legyen, meg finom legyen, de egy étel elkészítéséhez nem feltétlenül szükséges patika mérleg, úgyhogy rááll az embernek a keze egyébként az egyes alapanyagoknál, és ugye ha valaki lisztkeverékekkel szeret dolgozni, akkor azzal, ha kevésbé például nem annyira a lisztkeverékekkel szerettem dolgozni. A rizsliszt miatt nekem olyan nagyon száraznak tűntek azok az ételek az első időszakban, amiket elkészítettem. De aztán egyébként meg lehet mindenkinek találni ezekből a maglisztekből, meg egyéb álgabonákból készült lisztekből azt a keveréket, amit aztán utána nagyon könnyen tud használni otthon.
Ott vannak a szabályok is, amelyeket a konyhában be kell tartani, ugye, mert főleg a gluténmentes ételeknél ott nagyon nem mindegy, hogy a fakanálon mi marad, meg az edényeken mi marad, ugye? Mert sokan elfelejtik, nem?
Hát nem is az, hogy elfelejtik, egész egyszerűen nem mondja el nekik senki, hogy erre figyeljen oda, és sokszor szegények hónapokig próbálkoznak a mentes diétával, és nem értik, hogy miért nincs javulás, és közben kiderül, hogy egyébként senki nem mondta, hogy erre oda kell figyelni, hogy esetleg a glutén tartalmú ételeknek a sütése főzéséhez használt eszközöket nem használhatják, ugye gluténmentes ételeknek az elkészítéséhez, vagy egyszerűen nem mosogathatja őket együtt egyszerre egy időben egy mosogató rongyal, ami nem rakhatja a kettő elkészült ételt egy tára egymás mellé, tehát hogy sokszor tényleg hónapok mennek el ezzel, mire ez valahogyan kiderül, mert valahogy nincs az első számú információk között, vagy például a legnagyobb odaadással segítő pedagógusok sem gondolnak mindjárt arra, hogy mondjuk egy sólízgyurmát ne adjanak egy gluténérzékeny kisgyereknek a kezébe, mert bár nem eszi meg, de ugye a bőrkontakt hatására, illetve a nyálkahártyájára kerül, gyakorlatilag ugyanúgy problémát jelent neki. Tehát, hogy ugye Mónika nagyon tapasztalt ebben a témában, ő neki 3 ételérzékeny és ételallergiában szenvedő gyermeke van, és ő is, meg a férje is allergiásak, tehát ők ténylegesen egy multiallergiás család, hogy ők megértek mindent szerintem, amit ebben a témában meg lehet, és ezeket a gyakorlati tanácsokat mind összegyűjtöttük ebbe a könyvbe, hogy másoknak már ne ezzel kelljen időt töltenie, hogy ezeknek utána olvas, vagy kitapasztalja.
Szó van róla a könyv elején, hogy nem kell arra készülni, hogy ez egy élethosszig tartó probléma, tehát hogy ez kinőhető talán?
Gyerekek esetében igen, ugye a tej és a tojás tekintetében jó esély van arra, hogy esetleg a későbbi években fogja tolerálni ezeket az alapanyagokat. Ugye a gluténérzékenység esetében sajnos nem az egy élethosszig tart, ugye ez egy genetikai probléma, viszont ugye az összes többinél az immunrendszer az tud olyan fejlődést mutatni, amelynek hatására gyakorlatilag visszaterhelhetővé válik tejre is és tojásra is a kisgyermek, úgyhogy ezek nem feltétlenül élethosszig tartóak valóban, viszont ez a pár év sokszor, amit ugye addig el kell, hogy teljem. Ugye anyának is sokszor egyébként a mentes étrendet kell követni a szoptatás miatt, meg van olyan édesanyánk is, aki mondjuk egyébként éppen visszaterhelte egy 3 éves gyermekét, és megszűnt a probléma, majd újra babát vár, és akkor a következőnél újra mentesen kell étkeznie. Tehát ugye nekik is ez például egy nagyon jó recepteket tartalmazó kis összefoglaló, hogy tényleg ne lemondás legyen ez.
Ambrus Évával beszélgettünk Mentesen is teljesen című könyvéről, amit Pintér Mónikával közösen írtak. A receptkönyv a Book kiadó gondozásában jelent meg.